A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsoda, országgyűlési képviselő. És hát folytatjuk a műsor első részében megkezdett témák boncolgatását. Szóba került sokszor a szomszédban zajló háború kérdésköre, és az mennyire hat a gazdasági folyamatokra. Nézzük azt is egyébként, amely ezzel párhuzamos, hogy miként hat a háború a kormányzásra.
Nyilván azt tudom mondani, hogy minden háború, minden fegyveres agresszió, vagy bármilyen agresszió, az egy borzasztó dolog. Én emlékszem még arra, akkor nagymamám, aki ugye a második világháborút megélte, mindig azt mondta nekünk, hogy csak háború ne legyen, mert az mindenre kihatással van, és az egy nagyon-nagyon rossz dolog. És hát most háború van, és hozzá kell tenni azt, hogy a szomszédban van háború, tehát itt nem sok-sok ezer kilométer, meg nem tudom én, egy óceán vagy tenger választ el minket egy fegyveres konfliktustól, hanem ez itt van a szomszédban, ráadásul ugye Magyarország történetéből, történelméből kifolyólag, amely ugye ország Trianonnak köszönhetően önmagával határos. Nagyon sok magyar honfitársunk él Kárpátalján, Ukrajnában, ami ugye most hát háború sújtotta övezete tekintetben. Azon szoktunk beszélgetni és gondolkodni, hogy a 3 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy lesz itt egy óriási világjárvány, amit úgy hívunk, hogy Covid vagy koronavírus, és majd utána háború is. Hát ez abszolút nem volt e tekintetben a láthatáron, és a kormányzásnak reagálni kell ezekre a helyzetekre, hiszen válságot kellett kezelni a koronavírus járvány idején is, és ugye most pedig a háborús infláció okozta háborús gazdasági válság van, úgyhogy ilyenkor nagyon fontos, hogy egy határozott, erőskezű és tapasztalt kapitány legyen a fedélzeten, aki irányítja és kormányozza a hajót. Megítélésem szerint Orbán Viktor miniszterelnök egy ilyen ember. A koronavírus válság kezelésénél is azt lehetett látni, hogy nyilván olyan időszak volt az is, mint a mostani, hogy mindenki rosszabb helyzetbe került, mint korábban volt. Megváltoztak az életünknek, a mindennapjainknak a szabályai és az életritmusunk, de gyorsan kellett határozott és okos döntéseket hozni, és a Covid idején ez sikerült megtenni, hiszen ugye itt is egy magyar modellt sikerült kialakítani. Jóval hamarabb tudtuk beindítani és újraindítani a gazdaságot, mint mondjuk az Európai Unió más országaiban. Most pedig ugye a költségvetésünk és a döntéseink reagáltak erre a háborús inflációs háborús helyzetre. Érintettük már a beszélgetés első részében, első felében, hogy ugye a következő évi költségvetés, az elsősorban a honvédelem és a rezsivédelemnek a költségvetése lesz. Ezzel kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket fogadunk el. Ugyanakkor azt a miniszterelnök úr elmondta a megválasztását követően, hogy ő azt tudja vállalni csapatával együtt, hogy megvédjük a családtámogatások rendszerét, megvédjük a nyugdíjakat, megvédjük a munkahelyeket, és igenis ebben a helyzetben is megvédjük a rezsicsökkentés nek az intézményét. Az előbb ugye végigvettük, kiveséztük azt, hogy mit jelentene az a magyar családoknak, magyar embereknek, hogyha a rezsicsökkentés az nem tudna működni. Az áram legalább háromszorosára, földgáz 5,5-szeresére nőne. Ez mind havi, mind pedig éves szinten óriási kiadásokat jelentene a magyaroknak.
Ejtsünk pár szót a honvédelem alapról, és mit jelent ez a következő évre vonatkozóan látványos, ha erőfejlesztés lesz?
Ugye ez már megindult a korábbi években, a korábbi esztendőkben is. Az, hogy Magyarország meg tudja védeni magát, hogyha kell, az egy rendkívül fontos képesség. Ehhez szükség van magyar honvédségre, katonákra, illetve nyilvánvalóan katonai eszközökre, helikopterekre, tankokra, önjáró lövegekre, és lehetne még sorolni. Ugye egyrészt ezzel kapcsolatban beindult egy nagyon komoly haderőreform és fejlesztés, másrészt pedig erősíteni kívánjuk a gyártási kapacitásainkat, hiszen több ilyen hadászati eszközt immár Magyarországon kezdtek el gyártani, és hát régen ugye mi híresek voltunk a fegyvergyártásról, itt is szerintem kell és lehet erősödni az elkövetkezendő időszakban, de lényeg az, hogy a költségvetésnek ezt a részét is meg kell erősíteni, és ez a 23-as költségvetés tervezetében már egyértelműen tetten érhető. Bármikor úgy alakul, a NATO, amelynek tagja vagyunk, és amely egy nagyon fontos katonai biztonsági szövetség, csak akkor fog minket megvédeni, hogyha mi is képesek vagyunk az önmagunk megvételére. Tehát vannak katonák, vannak akár önkénteseink, tartalékos katonáink, és megfelelő modern harci eszközeink.
Kihasználva azt, hogy kiemelt társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki főtanácsadó, idehoznék még pár olyan témát, amely ugyancsak fókuszban van mostanság értelmiségi körökben. Az egyik az, hogy Magyarországon az ellenzék, valamint Brüsszelben bizonyos Európai Uniós képviselők azzal vádolják a kormányt, hogy régóta a háborúban áll a civil szervezetekkel. Nézzük, hogy ezen a téren mi a helyzet, milyen helyzetben vannak Magyarországon a civil szervezetek, tényleg politikaiként kezelik őket, vagy pedig egyébként működhetnek, mint másunkat európai országban is civilekként?
Természetesen civilekként működhetnek a civil szervezetek Magyarországon. Szerintem sokkal jobb körülményeik vannak, mint akár Európa más országaiban. Természetesen semmi nem korlátozza az ő működésüket. Törekvésünk az, hogy a civil társadalmat, a civil közösségeket még jobban meg tudjuk erősíteni. Ugye itt is azért van egy történelmi hátrányunk, mert annak idején a szocializmusban ezeket a szervezeteket, civil szerveződéseket megszüntették, szétverték, mert nem volt érdeke annak az államhatalomnak, hogy az emberek közösségekbe szerveződjenek, találkozzanak egymással, rendezvényeket szervezzenek, beszélgessenek, büszkék legyenek arra, hogy ők ennek a közösségnek a tagjai. Nagyon nagy hagyományai voltak ennek Magyarországon. Egy-kettő nagy civil szervezet tudott úgymond túlélni, és tudta a tevékenységét tényleg befolyásmentesen végezni, úgyhogy egy nagy lemaradást kellett szerintem a rendszerváltoztatás után visszahoznunk, vagy bepótolnunk, és ezt a közösségeknek is meg kellett tanulni. Tehát meg kellett tapasztalni, meg kellett szerezni, és át kellett adni egymásnak azt a tudást, hogy hogyan lehet közösséget szervezni igazából. Magyarországon nagyon sok civil szervezet végzi a tevékenységét, és nagyon sok civil szervezet, nekik mind köszönettel tartozunk, akik segítséget nyújtanak, karitatív tevékenységet végeznek, tehát nagyon nagy hozzáadott értékük van a magyarországi társadalompolitika szempontjából. Az, amit az ellenzék megfogalmaz, és amiben Brüsszel segítséget nyújt nekik, azt gondolom, hogy az nagyon nagy részben hazugság és rossz indulatú hangulatkeltés, mert ilyen nincsen. Nyilván vannak politikai szervezetek, amelyek civilnek álcázzák magukat, és amelyek elsősorban külföldről kapnak pénzt és anyagi támogatást. Az egy teljesen más tészta, mint azok a civil szervezetek, akik tényleg egy meghatározott cél köré szerveződve végzik ezt a közösségi tevékenységüket. De ezeknek a politikai külföldről pénzelt álcivileknek a száma az elenyésző, és én nem is kívánok velük hosszasan foglalkozni ebben a beszélgetésben. Lényeg, hogy igenis köszönettel tartozunk a magyarországi civil szervezeteknek azért, hogy vannak, azért, hogy értékeket és hagyományokat őriznek, azért, hogy egy közösséget alkotnak, és azért, hogy nagyon sok esetben nagyon sok embernek és más közösségnek tudnak segíteni, és azért tudnak dolgozni, munkálkodni nap mint nap, hogy nemes célokat elérjenek. Ehhez Magyarország kormánya lehetőségehez képest minden szabadságot, mozgásteret és támogatást megad.
Minden fejlett országban kiemelt társadalmi szegmensnek számít a diplomásoknak a csoportja. Mennyiben kalkulál a kormány velük, mármint az értelmiségekkel a közeljövőben? Sokszor előhozzák egyébként azt a statisztikát, amely e tekintetben nem a legjobb, hogy összevetve más európai országokkal Magyarországon még alacsony a diplomázottak aránya.
A diplomások is fontosak, de azok is ugyanúgy fontosak, akik nem rendelkeznek diplomával, és másképp segítik az országnak az előrehaladását, illetve saját maguk, illetve családuknak a boldogulását. De a kérdés a diplomásokra vonatkozott elsősorban. Itt hadd hozzak egy példát. közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte és tisztelte meg mind az érettségi vizsgán sikeresen átesett hallgatókat, fiatalokat, mind pedig azokat, akik diplomát kaptak egy sikeres államvizsga után felsőoktatási intézményben. Több mint 70 ezer érettségizőt köszöntött ilyen módon és tisztelt meg a miniszterelnök, és több mint 55 ezer diplomásnak írt levelet, amelyben gratulál nekik ez a fontos mérföldkőhöz, fontos eredményhez, megköszönni a rugalmasságokat, ugye a koronavírus, amit a koronavírus járvány ideje alatt tanúsítottak, hiszen nekik is az oktatás, a vizsgarendszer azért átalakult ebben a speciális helyzetben, és nyilván sok sikert és támogatást kíván és kínál nekik az érettségit, illetve a diplomázást követően az életben.
Időközi választásokat tartottak az elmúlt hétvégén. Számos helyen hogy látják, milyen visszaigazolást adott ez a kormánynak? Bejöttek a terveik már, mint ami a voksolásnak a végkimenetelét illeti?
Nagyon sok időközi választást tartottak a múlt héten és az azt megelőző héten is, és lesz még nagyon sok az előttünk álló időszakban. Ennek az az oka, hogy pótolni kell ezeket az időközi választásokat, amelyeket ugye a koronavírus járvány ideje alatt, amely teljesen felforgatta az életünket, az életünknek ezt a részét is, tehát a közéletet is, most tudunk megszervezni és megtartani. Először is engedjék meg, hogy én köszönetet mondjak mindenkinek pártállástól függetlenül, aki részt vett ezeken a választásokon, mert fontos, hogy az emberek éljenek demokratikus lehetőségükkel is bele tudjanak szólni a közéletnek az alakításába. Április 3-án a választópolgárok egy egyértelmű döntést hoztak azzal kapcsolatban, hogy a béke és a biztonság pártján állnak, és ezeken az időközi választásokon is komoly kormánypárti győzelmek, tehát Fidesz-KDNP-s győzelmek születtek, amit ezúton is szeretnénk megköszönni, mint egy újabb vagy megerősített bizalomnak a jelét. Például sikerült Fidesz-KDNP jelöltjének győzni Dunaújvárosban, ami azért egy baloldali fellegvárnak számított, főleg az a választókerület, és Budapesten is el tudom mondani, hogy 4 választásból 3-at a Fidesz és a KDNP tudott megnyerni. Köszönjük ezt a bizalmat. Itt azt lehet látni, hogy az ellenzék, a baloldal az teljesen szétesett, és igazából egy útkeresésben vagy önmaga keresésében van. A választópolgárok talán úgy látják, hogy egy ellenzékváltásra lenne szükség, és a választópolgárnak a többsége pedig bízik a Fidesz-KDNP-ben, bízik Orbán Viktorban, és azt látja, hogy ez az a közéleti csapat, amelyik képes és alkalmas arra, hogy megvédje az embereket, megvédje a magyar családokat, és a békét és a biztonságot azt tudja garantálni az országban.
2023-ban együtt tartják az önkormányzati, valamint az európai parlamenti választásokat. Túl azon, hogy becsülendő, hogy a kormány sporolni akar a két választás egyszerre történő megtartásával, de közögi értelemben nem majdul meg itt a rendszer, hiszen pont az volt a cél, hogy a választások egymástól bizonyos távolságra legyenek.
Ennek a javaslatnak, amely egyébként már korábban is megfogalmazódott, az országgyűlési parlamenti vitáján már túl vagyunk, mindenki el tudta mondani itt a véleményét. Nyilván itt a legfontosabb cél, és az előterjesztők részéről ez fogalmazódott meg elsősorban, az az, hogy a magyar polgárok, az államkassa, az jelentős sok-sok milliárd forintot tud spórolni, hogyha ezt a választást ezt egy alkalommal, egy napon sikerül lebonyolítani. Ugye itt az európai parlamenti választásról, illetve az önkormányzati választásról van szó. Nyilvánvalóan előtte az előterjesztők egyeztettek szakértőkkel, illetve jogászokkal, szerintem hazai és nemzetközi szinten is, és ők nem találtak ebben jogilag semmilyen kivetnivalót. Hogyha erre ráállunk, akkor ugye ez nem csak most, hanem a későbbiek folyamán is egy jelentős mértékű spórolást és észszerűsítést tud jelenteni. Mind a két döntés fontos. Az is fontos, hogy a településeinket kik vezetik, kik a polgármesterek, kik az önkormányzati képviselők. És az is fontos, az elmúlt években egyértelműen láthatjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy Brüsszelbe kiket küldünk, ülünk az Európai Parlamentben, olyanokat, akik folyamatosan árulják a hazát, vagy olyanokat, akik ott is hangosan kiállnak Magyarországért és a magyar emberek érdekeiért.
Végezetül, de nem utolsósorban, és talán ez a logika mentén megyünk tovább, nagyon büszke a kormány arra, hogy nemzeti konzultáción keresztül megszólítatja a választópolgárokat, és reagálhatnak a különböző elképzelésekre, felvetésekre. Ha jól számolom, talán 14-szer volt ilyen konzultáció nagyjából.
Így van, a szám az, azt gondolom, hogy helyes. Voltak ugye nagyon nagy átfogó nemzeti konzultációk, amikor például a összes nyugdíjast meg tudtuk szólítani, és voltak ezek között kisebb, úgymond tematikus vagy szegmentált konzultációk, amikor például mondjuk az állatvédelem kérdésről, vagy a zöld ügyekről, a környezetvédelem kérdéséről kérdezte Magyarország kormánya a polgárok véleményét.
Talán nem jogtalan a felvetés, hogy ebben a rendkívüli helyzetben kíváncsiak a polgárok véleményére.
Természetesen igen, hiszen mi a közéleti munkánkat a párbeszédre alapozzuk, meghallgatjuk a polgárokat, és azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy eddig semmilyen konzultáció nem maradt következmény nélkül. Az emberek elmondhatták a véleményüket, és azt mindig követte egy kormányzati vagy országgyűlési döntés, egy intézkedés sorozat az adott témakörben. Most azért egy nagyon friss és hát teljes mértékben reprezentatív nemzeti konzultáción vagyunk túl. Április 3-án volt egy nagy országos nemzeti konzultáció, úgy hívták, hogy országgyűlési választások, amikor is a polgárok a szavazóurnákhoz tudtak menni, és el tudták mondani egyértelműen a véleményüket a különböző irányokról. Ez megtörtént, és a kormányzat, Fidesz-KDNP, az Orbán Viktor vezette kormány, ennek megfelelően fogja végezni a munkáját. Az emberek felhatalmazták a kormányt, hogy folytassa a politikát a háború közepette Magyarország védelmiért, védje meg a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentést.
Egyéb iránt, ha már a beszélgetésünket úgy kezdtük, hogy miként is hat a kormányzás a háború. Különleges hónapokat élünk, érezzük a bőrünkön is, hogy tényleg rendkívül a helyzet. Mi az, amit tud üzenni a kormány a következő pár forró hónapra a választópolgároknak?
Azt, amit az országgyűlésben is mondtunk, és Orbán Viktor miniszterelnök a megválasztását követően hangsúlyozott, legfontosabb a béke és a biztonság. Nyilvánvalóan nekünk az a törekvésünk, hogy ez minden körülmények között fennmaradjon. A háborús inflációra az egyetlen ellenszer az a béke, fegyverszünet és béketárgyalások, ennek minél hamarabb be kell következni, és minden körülmények között megvédjük a magyar embereket és a magyar családokat, a rezsicsökkentést.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselő volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.